Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délelőttön, és gyertek, olvassuk fel Isten igéjét. Ezen a délelőttön egy embernek az imádságáról szeretném, hogy elmélkedjünk, és ennek ez az ember pedig Nehémiás volt. Nehémiás könyvéből, az első fejezetből olvasok, az 5. versétől a rész végéig. Nehémiás első fejezetéből, az 5. versétől. És mondék: kérlek, Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, amelyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel, Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket, és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek, a te szolgádnak. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak mondván, ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és cselekszitek azokat, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, amelyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. És ők a te szolgáid, és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által, és a te erős kezed által. Kérlek, ó Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére, és a te szolgáidnak könyörgésükre, akik kívánják félni a te nevedet. És adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon a férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam. Amen. Mielőtt rátérnék az Nehémiás imádságára, szeretnék megosztani veletek valamit. Lehet, hogy mondtam már, nem tudom, vagy valakiknek. Amikor felvételiztem 1976-ban a Bukarestben a teológiára, akkor a tanári kar, ott ültem egyedül az osztályterembe, az egyik padban, és a tanári kar föltett nekem egy kérdést. Hogy ki volt Nehémiás, mi volt az ő szolgálata a királyi udvarban. És megvallom nektek azt, hogy nem tudtam. Tudtam, hogy miről beszél Nehémiás könyve, ugye ezeket mind áttanulmányoztam, készülve a felvételire, de ott álltam magamban, és mondom, én ezt nem tudom. És egyszer hallok egy hangot, és azt mondja nekem a Szentlélek, románul mondta, a király pohárnak. És mondtam tovább. És helyes volt a válasz. Mert a Szentlélek tudta biztosan, hogy ki volt Nehémiás. Egy megtapasztalás volt, amit átéltem saját életemben. És áldom az Urat azért, hogy jó az Isten. Mind azokhoz, akik szeretik az ő nevét, és bíznak benne. Ez egy természet feletti dolog volt. Nem voltam sose az az ember, aki szenzációkat hajház. Csodák után jár. Mindig arra próbáltam törekedni, hogy nekem elég az írott ige, amit Isten kijelentett. Mert benne a Bibliában az ő szava áll. És próbáltam tanulni attól a századostól, aki azt mondta Jézusnak, csak szólj egy szót. És nekem elég. És én tudom, hogy a szolgám meggyógyul. Mert Isten szavából, Jézus szavából elég egy, ahhoz, hogy csoda történjen. És más dolgokat is átéltem még az életemben. A Krisztussal való járásomban. És áldom az Isten. Egész biztosan olvastátok már Nehémiásnak a könyvét. Ugye ez beszámol arról, hogy miután letelt a 70 éves fogság, a babiloni fogság, Círus király egy rendeletet adott ki, hogy az Izrael fiai, a zsidók térjenek haza Izraelbe, Jeruzsálembe, és építsék föl a templomot, amelyet Nabukodonozor király idejében ugye leromboltak, és építsék fel a lerombolt kőfalat, és azokat az ajtókat, azokat a kapukat, amelyek védelmet és biztonságot jelentettek Jeruzsálem számára. És aztán, amikor Nehémiásnak a testvére, Hanáni, hozza a hírt, hogy mit lát Jeruzsálemben, hogy ott a kapuk le vannak leégtek a kapuk, a kőfalak le vannak rombolva, akkor Nehémiást ez nagyon, nagyon átjárta, és nagyon fájt neki. És ugye az első fejezetből olvassuk, azt mondja itt a harmadik versben, hogy a fogságból megszabadult maradni zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. Ugyan megszabadultak a fogságból, és mégis nyomorúságban élnek, gyalázatban élnek. És Jeruzsálem, azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és a kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallám-e beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át, és bőjtölék a menny Istene előtt. Tehát amikor Nehémiás hallja a híreket, így reagálja le. Így dolgozza fel. Fájt neki Jeruzsálem állapota. Mert Nehémiás is tudta, hogy Jeruzsálem az a város, amely az Isten városa. Jeruzsálem az a hely, ahova Isten oda helyezte az ő nevét. És ugye az ENSZ-ben ma is vitatkoznak afölött, hogy tulajdonképpen hát Jeruzsálemet meg kell osztani. Fele legyen a zsidóké, fele legyen az araboké. Nem. Jeruzsálem az Isten városa. Jeruzsálem az Istené, nem a zsidóké, és nem az araboké, hanem az Istené. És valakik hozzámernek nyúlni Jeruzsálem városához, azok az Isten szeme fényét fogják mentani. És nem marad büntetlenül. Csak a hitetlen emberek ezt nem tudják, nem ismerik, nem hiszik. Na most, Amikor elérkezik a hír hozzánk, ugye, akkor nem marad elsüllyedve a hír alatt. Nem terül a padlóra. Na most már ez a helyzet, nincs mit csinálni, nincs mit tenni, bele kell nyugodni, el kell fogadni a helyzetet. Hát mit tehetünk? Hanem mit tesz Nehémiás? Egyet, amit a legjobbat lehet tenni. Imádkozik. Imádkozik. Istenhez fordul, Istenhez kiáll, térdre borul, és imádkozik. Úgy gondolom őtet egy dolog foglalkoztatta, egy dologért égett a szíve. Mit tehetnék én most Jeruzsálem újraépítéséért? Hogyan tudna engem használni az Isten abban, hogy ez a város ugyanolyan legyen, mint amilyen volt a Dávid idejében? Salamon király idejében. Mit tehetnék én ezért? Hogyan tudna használni engem az Isten ebben? És nagyon, nagyon jól kezdni. Nagyon jó helyen kezdi, mert ő Istennel kezdi el a dolgokat. Mire tanít minket? Néhány dologra tanít minket Nehémiás imádkozása. Sokszor találjuk mi is magunkat szembe olyan dolgokkal, amelyek meghaladnak minket. Talán egy betegség a családban, egy hirtelen gyász, egy munkahely elvesztése, bizonyos dolgok, amelyekre nem voltunk felkészülve, és a padlóra tesznek. Sokan depresszióba kerülnek. Mi a megoldás? Tanulhatunk Nehémiástól, hogy intézzük Istennel a dolgokat. Intézzük Istennel a dolgokat. Mondjuk el neki. Amikor a nagyobbik lányunkék oda kerültek szalontára, ugye nem volt munkahelye, és a kórházba ő egészségügyit végzett, nagyon nehezen lehetett bejutni, hogy helyet találjon. Aztán egyszer majd munkahelyet is kapott. Ott, ahol laktunk szalontán, míg ott ugye, vagy 15 évet ott laktunk szalontán, a szomszédunk egy orvos volt. És azt kérdezte tőle, mondja már, szomszéd, kivel beszélt maga, hogy a lányát felvették a kórházba? Én? Az én anyámmal. Az én Istenem. Az én megváltómmal beszéltem. Neki mondtam el, hozzá imádkoztam, és megoldódott a helyzet. Mert az Isten be tudja zárni a kapukat, és meg tudja nyitni a bezárt ajtókat is. Tényleg, senkivel nem beszéltem Istenem kívül. Csak vele. Csak vele. Na ezt tanultam én is Nehémiástól. Hogy intézzem Istennel az ügyeimet, intézzem bele a dolgaimat, mert azokon mindig áldás lesz. És most szeretném, hogy nézzük meg, egy kicsit ellenezzük ennek az embernek az imádságát. Először is azt találom ugye ebben az igében, hogy nézzétek meg, Nehémiás az az ember, aki tudja azt, vagy megfontolja azt, hogy kihez imádkozik. Tudatában van annak, hogy akkor, amikor térdre borul, akkor tudja, hogy kivel beszélget. Sok ember zavarban van. Jó, hát ki látta az Isten? Hát van egy Isten valahol, senki nem látta, soha nem mutatkozott még be nekünk. És hozzá imádkozni, vele beszélgetni, hát az felesleges időtöltés. A semmit nem ér. Nehémiás az az ember, aki megfontolja azt. És testvéreim, nagyon fontos dolog az életünkben az, hogy amikor imádkozunk, tudatában legyünk annak, hogy kivel beszélgetünk. Az imádság nem egy monológ, hogy én elmondom a dolgaimat, aztán megyek tovább. Nem. Az imádság egy párbeszéd. Az imádság egy beszélgetés az Istennel. Tudatában lenni annak, hogy én, amikor imádkozom, akkor az Istennel beszélgetem. És hogyan látja ő az Isten? Azt mondja az ige, hogy nagy és rettenetes Isten. Nagy és félelmetes Isten az, akivel én beszélgetek. Hatalmasnak, nagynak, a menny istenének látja, a menny istenének ismeri Nehémiás az Istent. És tudatában van annak, hogyha ez az Isten szól, akkor minden megoldódik. Ha ez az Isten közbelép, akkor az akadályok eltöröltetnek az útból. Ha ez az Isten kinyújtja a kezét, akkor az ellenség remeg. Ha ez az Isten cselekszik, akkor megnyílnak az ajtók, és megoldódik a helyzet. Így odaborulni az Isten elé. Így odajönni az Úr elé. Imádkozni az Isten elé. Isten bemutatkozik. Még akkor is, ha Mózes ugye nem ismerte, mert Mózes is azt mondta, Uram, mutasd meg nekem azt, hogy ki vagy. Mutasd meg, mert a nép mind azt kérdi tőlem, hogy hát jó, de ki küldött téged? És akkor Isten megmutatkozott Mózesnek, elmondta, hogy ki vagyok, a vagyok. Az örökké létező Isten. És nézzétek meg, Ézsaiás 46. fejezetében, hogyan mutatkozik be Isten ennek a világnak. Azt mondja, a 46. fejezetének a 9. versétől olvasom. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen más. Hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. És most a 10. vers, ami még fontosabb. Azt mondja, aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még nem történtek meg, mondván, tanácsom megáll, véghez viszem minden akarat. Tehát ezelőtt az Isten előtt, ezzel az Istennel kerülünk kapcsolatba, akkor, amikor imádkozunk, a menny Istene előtt kérését annak az Istennek mondja el, aki félelmetes és rettenetes, de ugyanakkor kegyelmes és hűséges az ő szövetségéhez. Tehát Nehémiás az az ember, igaz, aki tudatában van annak, hogy kivel áll szóba, amikor imádkozik. Nem csak beszélek ott a levegőbe, mondok valamit, hanem azzal az Istennel állok szóba, aki kezdettől fogva megjelentette a véget, és a tanácsa megáll, és véghez viszi minden szándékát. Aztán egy másik, amit elmondhatunk Nehémiás imádságáról, tanulhatunk tőle az, hogy vallást tesz az ő bűneiről ebben az imádságban. Elismeri Isten hatalmát, megvallja Isten szentségét, igaz? És tudatában van annak, hogy az, ami rajtuk van, hogy a kapuk leégtek, hogy a kőfalak le vannak rombolva, ez mind az ő atyáiknak a bűne miatt volt. Ezért jött a 70 éves babiloni fogság. És tudatában van ennek Nehémiás, és mit tesz? Most jön imádságban az Isten elé, és azonosul a néppel, azonosul azokkal, akik elkövették ezeket a dolgokat, igaz, és azt mondja, nem azt mondja, hogy vétkeztek, hanem az, hogy vétkeztünk. Azt, hogy megbántottunk. És azt tettük, ami nem volt kedves a szemeid előtt. Hogy nem vettük komolyan a te szabadat. Hogy figyelmen kívül hagytuk a te rendeléseidet és a te parancsolataidat. Igaz? Nem az építés akadályozóit hibáztatja az imádságában. Nem azokat vádolja, akik lerombolták Jeruzsálem kőfalán, Nabukodonozor katonái, nem. Nem az ellenséget hibáztatja, hanem önmagát. És azt mondja, mi védkeztünk ellened. És testvéreim, amikor valaki így jön az Isten elé, az mindig számíthat az isteni kegyelemre. És az isteni segítségre. Mindig. Tudjuk ezt abból a két imádkozó ember életéből, igaz, akik felmentek a templomba imádkozni. Mert a templomban sokan járnak imádkozni. De mi, nem mindegy, hogy hogyan imádkozunk. Úgy, mint a farizeus? Lenézni a másikat? Vagy úgy, mint az a vámszedő, aki magába száll, és Nehémiással együtt mondja, védkeztem ellene. Tehát vallást tesz az ő bűneiről. És tudatában van annak, hogy előbb az Isten előtt mindig a bűn kell elrendezni. Ahhoz, hogy számíthassunk az Isten segítségére és az Isten áldásaira. A bűn kell jóvá tenni, azt kell elrendezni. Igaz? Nem vonja ki magát ez alól, nem akar más megoldásokat keresni, hanem szembesíti és azonosítja magát azokkal, mert tulajdonképpen utolsó sorban nem Nehémiás volt az, aki miatt lerombolták a kőfalakat, igaz? Ő még akkor lehetne sem született. Fiatal ember volt. Igaz? Vagy gyerek volt. De akik védkeztek, ami atyái, akik védkezték, és azt látjuk, hogy az ő bűnbánó vallástételében, igaz? Az ő őszinteségében egy új bizalom ébred az ő szívében. Hogy van megoldás. Hogy nincs elveszve semmi, hogy nincs reménytelen helyzet, annál az Istennél, akihez én jövök. Aztán egy másik, harmadik dolog, hogy Nehémiás az ő imádságát az Isten szavára építi fel. Nagyon tetszik nekem, amikor azt mondja az imádságában, emlékezzél meg arról a beszédről, amelyet szólottál Mózesnek. Emlékezzél meg arról. Emlékezzél azokra az ígéretekre, amiket adtál. És te adtad. Nem kötelezett senki, hogy add azokat az ígéreteket. De te adtad népednek azokat az ígéreteket. És most emlékezzél meg róluk, Istenem. Te ígér. És nem a maga kívánságait szeretné elfogadtatni az Istennel, hanem azokra az ígéretekre építi fel az ő imádságát, az ő kérését, és a szívében egy új bizalom ébred, bízva az Isten ígéreteiben, és hiszi azt, hogy az Isten nem vetette meg végleg Jeruzsálemet. Az ő népét. És Lehet újat kezdeni. Testvéreim, tudunk-e így imádkozni? Amikor hívünk, azt mondta az Úr Jézus, hogy kérjetek, amit akartok az én nevemben az Atyától, mert én megszerzem néktek. De amikor jövünk, önmagunkat hozzuk, kívánságainkat hozzuk, vágyainkat hozzuk, vagy emlékeztetjük Istent azokra az ígéretekre, amelyeket adott. Mert vannak szülők, akik imádkoznak megtéretlen gyermekeikért. Van erre ígéret a Bibliában? Azt mondja Péter pünkös napján, hogy néktek lett ez az ígéret, és a ti fiaitoknak valakik segítségül hívják az Úr nevét. Mi lesz velünk? Megtartottak. Azt mondja Isten ígéje, ugyancsak a Cselekedetek könyvében, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Lehet emlékeztetni Isten az ő ígéreteire? Igen. Amikor imádkozunk, amikor kéréseinkkel jövünk az Isten elé, akkor építhetjük a mi imádságainkat az Isten szavára. Te mondtad. Sokszor, amikor imádkozok, szoktam mondani azt, nem azért, mint így jön nekem ez. Azt mondtam, Úr Jézus, te azt mondtad, hogy elmész, és visszajössz, amiután elkészíted a helyet. Várlak téged. Te mondtad, hogy elmegyek és elkészítem a helyet, és amiután minden kész lesz, akkor utánatok jövök, hogy oda vigyelek titeket is, ahol én vagyok. Te mondtad, Uram, várlak téged. Emlék Isten ígéretére, Isten szavára építeni a mi imádságainkat. Aztán egy másik dolog, amit megtanulhatunk Nehémiástól, az, hogy kitartóan imádkozik. Talán ezzel van a legtöbb bajunk, hogy elkezdünk imádkozni valamiért, aztán nagyon hamar abba hagyjuk, mert nem látunk eredményt, nem látunk gyümölcsöt, és feladjuk. Nehémiás az az ember, aki kitartóan imádkozik. Azt mondja, én könyörgök most előtte nappal és éjjel. Mindig kitartóan. Testvéreim, ne feledjétek el, hogy csak a kitartó imádság kap választ az Isten. Csak akkor, ha az Isten látja azt, hogy mi kitartóak vagyunk az imádságban, Isten válaszol. Ti is hallottátok már biztos, hogy Müller György, ugye a nagy hit embere, aki árvaházat tartott fönn, és több mint 60 évig imádkozott a barátjáért. És nem is látta már meg. De amikor Müller testvérnek a temetése volt, akkor a barátja a koporsója mellett nyitotta meg a szívét Jézus előtt. Nem volt eredménytelen a kitartó imádság. Soha nem eredménytelen. Mert a kitartó imádságra van válasza az Istennek. Akkor, amikor a testvér a testvérért imádkozik, akkor, amikor az édesanyja a gyermekéért imádkozik, és kiállt az Úrhoz, a kitartó imádságra van válasza az Istennek, és ad megoldást. Csak az, hogy legyünk kitartóak. Minden nap, mit tett az az asszony, minden nap jött a hamis bíróhoz, minden nap, és minden nap kopogtatott az irodáján, és minden nap nyitotta ki az ajtaján. És mit mondott Jézus? Már megmondtam, hogy ez mindennapi. Most már megoldom a problémáját. Ilyen kitartást vár tőlünk az Isten. Sajnos ez hiányzik a gyülekezeteinkből. Ez hiányzik. Kitartó, állhatatos lelkület. Aztán van még két dolog, amit ebben az imádságban, amit tanulhatunk Nehémiásról, az, hogy ő az imádságát egyesíti másokkal. Nem egyedül veszi fel ezt a nagy terhet. De azt mondja itt, hogy hallgass meg a te szolgádnak és a te szolgáidnak. Igaz? Tehát itt már több eszembe beszél. Itt már többen vannak. Maga mellé vett még másokat is, akik imádkoztak. Mert ugyan ő a király pohárnoka volt, és neki el kellett volna jönni Jeruzsálembe, hogy neki lásson ennek a nagy munkának. És ott kellett imádkozni, hogy Istenem, ennek a pogány királynak a szívét csak te tudod meggyőzni, hogy ez engedje le engem. Nem ismerek kérezni tőle, de csak te tudod meggyőzni, hogy engem bocsásson el, hogy megépítsem Jeruzsálem leromolt kőfalát, és helyreállítsam a megégett kapukat. És együtt imádkoznak másokkal, olyan emberekkel, akiknek ugyancsak a szíve keselget, amit hallottak, amit láttak, ami fájt. Tudjátok, hogy sokszor azt látom, hogy a keresztény közösségünkben, gyülekezeteinkben beleszoktunk abba, ami van. Hát ez van, most ez a menő, hát most csak így lehet. És elég ez nekünk. Tudjátok, hogy Isten sokkal nagyobb dolgot tudna tenni? Hogyha mi készek lennénk a rendelkezésére bocsájtani az életünket, sokkal nagyobb dolgokra képes az Isten. Uram, csak te tudod egyesíteni imádságainkat. Vannak gondjaid, problémáid, oszd meg másokkal. Hívjál imatársakat, imádkozzatok együtt, imádkozzunk együtt. Egy-egy dologért, mert az Isten cselekszik. Az az Isten, aki rettenetes, aki félelmetes, aki hatalmas, akihez nincs hasonló, és nincs több ebben a világban, az az Isten cselekszik. És az utolsó gondolatom az, hogy Nehémiás az ő imádságában egy meghatározott céllal imádkozik. És tudjuk, hogy mi volt az ő célja. Jeruzsálem újjáépítése. A kőfalak és a lerombolt ajtóknak a helyreállítása. Ez volt az ő célja. Ez volt az ő vágya. És ezért járult a király elé, hogy engedje el, bocsássa el, hogy elmehessen, hogy nekiláthasson ennek a munkának, igaz? Hit abban, Nehémiás, hogy ebben az ügyben is Isten adhat előmenetelt. És adott. Mert megnyitotta a király szívét, igaz? Elengedte, elbocsájtotta, jól lehet, feltette neki a kérdést, hogy meddig lészen a te utazásod. De érdekelte a király, nem hiányozhatott sokat, ha ő a királyi udvarában pohárnokként szolgál, mert bizalmas ember volt, nem akárki lehetett a király pohárnoka. Igen? És ez volt a cél. Van-e célja a mi imádságainknak? Vannak-e célok, amiket kitűzünk, amiért imádkozunk? Igaz? Ez nagyon fontos. És egy nagyon fontos cél, ami cél kell legyen minden gyülekezet előtt. Tudjátok mi? Az, hogy Jézus Krisztus neve megdicsőljön. Hogy Jézus Krisztusnak a neve nagyjá legyen közöttünk. Ez a cél. Nem mi, nem. Hanem ő. Ő. Az ő neve legyen nagy. Az ő dicsősége áradjon ki. Az ő szentsége teljesedjen ki. az ő kegyelme ragadjon meg bűnös embereket, és változtasson meg szíveket. Ő. És ha ő cselekszik, akkor mi csak gyönyörködni fogunk abban, amit az Isten tesz. És még jobban fogjuk dicsőíteni az Istent, és magasztalni az ő nevét. Isten segítsen meg bennünket ebben. Vizsgáljuk meg most, hogy Nehémiás imádságával párhuzamosan milyenek a mi imádságaim. Tudatában vagyok-e annak, hogy amikor imádkozom, akkor az Istennel beszélgetek? Nem a levegőbe, azzal az Istennel, akinek a szavára minden megváltozhat. És tudatában vagyok. Kitartó vagyok-e az imádságban? Vannak-e céljaim az imádságban? Szoktam-e kitűzni célokat? Uram, most ezért imádkozok hozzá. Isten vizsgálja meg a mi szívünket. És tegyen alkalmassá, hogy életünkben, szolgálatunkban, közösségi gyülekezeteinkben ne dicsőrjön Jézus neve között.